Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán, közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Magyarországon 2020-ban jelentős infláció volt, már elszoktunk az inflációtól, a megelőző években alig volt, de itt most érzékelhetően volt, és főleg az élelmiszerek területén. Egyes élelmiszerek akár 20%-kal is drágulhattak, nagyon sokan panaszkodtak, akik a boltokba jártak pont a Covid idején, amikor egy csomó ember elvesztette az állását, vagy jelentősen kevesebbet fizetnek neki, mint korábban. Drágultak az élelmiszerek. Egyesek szerint ez az euróforint árfolyamnak köszönhető, de mások szerint, ha megnézzük az adatokat, akkor nemzetközileg is élelmiszer árdrágulás volt, Európában is, de világszerte is. Mi az igazság élelmiszerinfláció ügyben? Szupán Gergellyel, a Takarék Bank elemzőjével, vezető elemzőjével beszélgettem erről a kérdésről. A mai témánk az infláció alakulása Magyarországon és a világban és az Európai Unióban, és ennek a megbeszéléséhez segítségül hívtam Szupán Gergelyt, a Takarék Bank vezető elemzőjét. Szerbusz Gergely, köszönöm szépen, hogy elfogadtad.
Szia, köszönöm a megkeresésedet.
Sok mindent lehetne mondani rólad, relatíve ismert vagy a média elemzéseidről is, de van valami, amit talán nem mindenki tud, csak a szakmában tudják, a szélesebb közvélemény nem biztos, hogy te folyamatosan megszoktad nyerni az MNB Reutersnek a GDP előrejelző, infláció előrejelző versenyét. Én sem tudom pontosan, hogy ez micsoda, csak látom mindig, hogy te nyered meg, de a hallgatók valószínűleg még kevésbé. Úgyhogy először azt kérném, hogy mesélj egy kicsit erről, hogy mi ez pontosan ez a verseny, vagy ez egy verseny egyáltalán, vagy több?
Hát így gyakorlatilag arról van szó, hogy a Reuters és az MNB 2015-ben meghirdetett, először hirdette meg a versenyt a elemzők között, hogy ugye a Reuters korábban is szokása volt a Reutersnek, hogy begyűjt különböző prognózisokat, különböző mutatókra, mint a GDP, infláció, 10 éves kötvényhozam, alapkamat szintje és más, például ipari termelés és más egyéb gazdasági mutatószámok, és ezeket hónapról hónapra beszokták küldeni az elemzők. Annak érdekében, hogy több elemző vegyen részt ezekben az úgynevezett pollokban, versenyt hirdetett a Reuters az MNB-vel összefogva, és 2015 óta gyakorlatilag ezeket a versenyek, ezekből a versenyekből már négyet sikerült megnyerni, 2015-ben, 17-ben, 18-ban és 19-ben is. Ezek gyakorlatilag ugye hónapról hónapra érkeznek be ezek az elemzői előrejelzések, így gyakorlatilag 12 hónap alatt értékelik ki a Reuters és az MNB szakértői, hogy kiknek a prognózisa állt a legközelebb a végeredményhez. Ez gyakorlatilag azért jó, hogy 12 hónapon keresztül gyűjtik az adatokat, hiszen 12 hónappal előre jelezni még egy adott évnek a különböző mutató számainak az alakulását viszonylag elég nehéz, tehát messziről indulnak az előrejelzések. Ugye a legvégén már nyilván sokkal pontosabb lesz az előrejelzés, ahogy az év vége felé közeledünk, de itt minden hónap számít. És gyakorlatilag miután minden hónapban a legközelebb állt az előrejelzésem a végső számhoz, ennek alapján hirdettek ki győztesnek. Itt azért hozzá kell tennem, hogy nem csak a Reutersnél, illetve az MNB-nél készülnek ilyen előrejelzői versenyek, hanem a Konszenzus Economicsnál is, és ott ugyanezen az években szintén nekem sikerült a legpontosabb előrejelzést adni, tehát így gyakorlatilag egy teljesen más cégről van szó. Szóval a Konszenzus Economics ugyanígy begyűjt akár 20-30 elemzőtől különböző mutatószámokra elemzéseket. A Konszenzus Economics azonban csak a GDP-re, meg az inflációra nézve méri a versenyt, a többi mutatót már nem veszi figyelembe.
Az MNB, bocsánat, az miket kér be? GDP, infláció és?
GDP, infláció, 10 éves kötvényhozam, alapkamat, ipari termelés.
Hú, ez rengeteg.
Hát gyakorlatilag 9 mutatószámot kérnek be, tehát például folyófizetési mérlegre kérnek adatot, Ezeknek viszont a súlya kisebb, tehát a legnagyobb súlya egyértelműen a GDP-nek meg az inflációnak van.
Aha. És amikor a sajtóban megjelenik, hogy a piaci konszenzus, akkor ez szokott lenni?
Igen, gyakorlatilag, hát ugye hónapról hónapra a sajtó, illetve a sajtó egyes orgánumai, mint például a portfólió készít felméréseket, illetve ugye a GDP negyedévenként jön ki. Éppen a 16-án, február 16-án megjelenő GDP adatra február 15-én tette közzé a portfólió a felmérést, hát gyakorlatilag oda is ugyanazokat a számokat adjuk meg, mint amit más helyekre, de gyakorlatilag ott látszik is, hogy ki milyen előrejelzést adott be. Tehát gyakorlatilag 16-án kiderül, hogy például a negyedik negyed évre, illetve a tavalyi egész évre ki milyen prognózisokat adott be, és akkor már értékelhető a tavalyi év előrejelzéseknek a pontossága.
Aha, tehát akkor egyrészt gratulálok, hogy ezeket folyamatosan megnyered, és hát másrészt ugye akkor ez tulajdonképpen legitimálja azt, hogy miért veled beszélgetek én erről, hiszen talán te vagy ma ebben az országban az, aki a legjobban el szokta találni ezeket a mutatókat. Úgyhogy itt van egy dilemma. A dilemma pedig úgy hangzik, hogy ja, abban elég konszenzus van, hogy az infláció relatíve alacsony maradt Magyarországon. Amiről nagy a vita, az az, hogy ezen belül az árak, az élelmiszer áraknak az emelkedése sokkal magasabb volt. Úgyhogy erről kellene egy kicsit beszélgessünk. Először is azt kérdezném meg, hogy neked mik az adataid, mekkora volt 2020-ban az általános infláció, és mekkora volt ezen belül Magyarországon az élelmiszer áraknak az emelkedése?
Hát a KSH már közzétette a tavalyi éves teljes mutatószámokat, hát gyakorlatilag a tavalyi éves átlagos infláció az 3,3% volt, de ezen belül a élelmiszerek inflációja 7,2%-os volt, tehát sokkal magasabb volt, több mint duplája volt az élelmiszeráraknak a emelkedése, mint a teljes inflációi.
Most azt ne vitassuk meg, hogy ez a 3,3-as általános infláció magas vagy alacsony, mert ez megint nagyon messzire vinne, hogy mit tartunk magasnak és alacsonynak, ez egy külön beszélgetés témája lenne, de ugye abban konszenzus van, hogy az élelmiszerárak növekedése az magas volt. És abban nincsen konszenzus, hogy mitől. Egy eléggé elterjedt nézet szerint itt az euró-forint árfolyamnak van jelentős szerepe, tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy ugye egyrészt Magyarországon nagyon sok élelmiszert importálunk, és ezeknek ment föl az ára a forint gyengülésével, másrészt pedig ugye azt szokták még mondani, hogy amit Magyarországon állítunk elő, ahhoz is kell egy csomó import, és emiatt azok is mennek fölfelé. Tehát az első dolog, amit megkérdeznék, hogy hát egyrészt mit gondolsz, tehát hogy tudjuk-e azt, hogy a hazai előállítású élelmiszerek, vagy az import élelmiszerek ára ment-e jobban fel?
Hát ez nagyon változó, hiszen hát nyilvánvaló, hogy az import élelmiszerek ára is fölment, és ebben nyilvánvaló, hogy a forint árfolyam is benne van, de ugyanakkor azt tisztába kell lenni, hogy van egy csomó olyan termék, amit mi hazai szinten állítunk elő, mint a búza, kukorica és hasonlók, tehát ilyen alaptermények, de akár még a tej, sertéshúsnak egy része, bár nyilván sertéshús importálunk is, hiszen kevés sertést tartanak ma Magyarországon. A friss gyümölcsök, amik ugye szezonális gyümölcsök, azokat általában Magyarországon állítjuk elő. Ennek aztán köze semmilyen köze nincsen például ahhoz, hogy a forint árfolyam hogyan alakul. Majd erre rátérünk részletesebben, de például a cukorára is részben, import részben, hazai. A csokoládé az nyilván, tehát kakaóára az nyilván importár, de az éppen csökkent is annak az ára. Tehát ugye azért vegyesség, a élelmiszereknek a túlnyomó többségét úgy lehet mondani, talán 60-70, esetleg 75%-a az hazai előállítású. Tehát nyilván persze narancsot nem állítunk elő idehaza, de tehát vannak olyan gyümölcsök, meg egzotikus élelmiszerek, amiket külföldről hozunk be, vagy olyan élelmiszerek, amiket nem itthon állítanak elő. Tehát ugye vásárolunk holland sajtot is, de hogy ettől függetlenül...
Szlovák tehet, meg dán csirkét, szóval azért tele vannak a szupermarketek.
Ezek már kevésbé jellemzőek, tehát ezeket azért már kiszűrték az áfa változásra, ilyesmiket, tehát nem is erről van szó. Sokkal inkább arról van szó, hogy a hazai előállítású termékeknek is egy jó részének az árát, az befolyásolja, hogy például a búzának a tőzsdei árfolyama a nemzetközi piacokon hogyan alakul. És akkor itt már beleszól az, hogy például a Chicago járótőzsdén mondjuk a búzának az ára, hogy alakul, nyilván Európára egy kicsikét kevésbé érvényes pont az amerikai ár, de a globális piaci árakat például ez határozza meg.
Na akkor illetve menjünk bele, mondjad.
Tehát, és akkor innen már látszik az, hogy ha például dollárban meghatároznak egy élelmiszer vagy egy terménynek az árát, akkor már ott releváns az is, hogy a forint-dollár árfolyam hogyan alakul, viszont még beleszámítanak olyan helyi tényezők is, hogy éppen milyen volt a kukoricatermés, a búzatermés, elverte-e a jég, vagy nem, vagy volt-e a száj, vagy nem volt a száj, tehát olyan időjárási környezeti tényezők is beleszámítanak, vagy belefolynak, amiknek semmilyen köze nincsen például a devizár folyamok mozgásához.
Na, de mindjárt belemegyünk ebbe akkor a világ folyamatokba, csak azt szeretném itt közbevetni, hogy eleve úgy jutott eszembe, hogy veled akarok erről beszélgetni, hogy én a Pogi blogon kitettem egy ábrát, amit az Átlátszó készített, és ott össze van hasonlítva a magyar élelmiszerár változás az európai uniósal és a világgal, és az Átlátszó adatai szerint, akik egyébként az ILO-ra, az Eurostatra és a KSH-ra hivatkoznak, nekik az jön ki, hogy 8,9 volt a magyar élelmiszerár, az Európai Unió 27 országában 4,3, és a világ élelmiszerára 6% jött ki. De én közben, és akkor ugye te oda bekommentáltál a Pogi blogra, hogy hát azért itt vannak nagyon komoly világfolyamatok, és akkor gondoltam, hogy beszélgessünk ezekről a világfolyamatokról, de közben kijött egy másik adat, és ez pedig mindjárt megkeresem, hogy melyik nemzetközi szervezetnek az adata, és... Igen, a Világbanknak az adata. A Világbanknak van egy Food Price Indexe, amelyik 14%-os emelkedés mond tavalyra. Tehát a Világbank élelmiszeripari indexe, élelmiszer árindexe kifejezetten 14%-os emelkedést ír tavalyra. És akkor ebből én arra a következtetésre jutottam, hogyha a világszerte ennyivel mennek fel az árak, akkor itt nagyon keveset magyaráz meg az euróforintnak az árfolyam változása. Ehhez képest még alacsony is a magyar élelmiszerár. Nyilván akinek ezt ki kell fizetnie, annak nagyon rossz. Tehát nyilván akinek csökkent a bére, vagy elbocsátották a COVID miatt, és közben még ráadásul fölfelé is mennek az élelmiszerárak, aznak nyilván nagyon rossz. Tehát nem lebecsülni akarom ennek a szorító hatását az életszínvonalra, csak azt mondom, hogy a nemzetközi emelkedés akár még sokkal magasabb is, mint a magyar. Miért van ez?
Hát először is itt jelentős különbséget kell tenni a különböző árindexek között. Tehát amit a nemzetközi, amit említette, ez a nemzetközi árindex, ez a tőzsdei termékekre vonatkozik. Tehát tőzsdén kereskedik búzával, kukoricával, marhahússal, sertéshússal, tehát ott is kifejezetten a hasított vagy félhasított sertéshús, tehát ilyen nyersanyagoknak az árait tartalmazza, de például nem tartalmazza már a helyére készült péksütemények árát, vagy a feldolgozott húsárakat, miközben a hazai, illetve más inflációban mért élelmiszer árindexekben ezek is beleszámítanak, tehát hogy például a feldolgozott húsárak, a különböző feldolgozott élelmiszer árak, tésztaárak, ami ugye nem tőzsdei árfolyam, cukorárak, vagy helyett a cukor az pont benne is van a nemzetközi árakban, de számos olyan termék nincsen benne, ami tehát például csak a gyümölcsökre nézve, ugye a gyümölcslé az benne van egy ilyen termény, tehát ilyen nemzetközi terményárban, mert a narancslével kereskednek tőzsdéken. De például a idehaza május-júniusban született málna, vagy eper, vagy júliusban született megy, az nincsen benne. Tehát nyilvánvaló, hogy ezek között jelentős különbséget kell tenni. Az pedig, hogy Magyarországon magasabb szinten nőttek az élelmiszerárak. Itt azért 8,9% már lecsitult egészen, tehát ugye most januárban már kijött a legfrissebb KSH adat, és januárban már csupán 3,9%-ra szelidült az élelmiszeráraknak az év per év alapú növekedése, tehát némileg fékeződött, tehát már nem 8% fölött drágul. Ez a 8% fölötti szint, ez tavaly nagyjából úgy április-május környékén volt igaz. És ugye pont ekkor volt a COVID-járványnak a első hulláma, de ennek semmi köze az, hogy a COVID-járvány akkor mi történt. Tehát itt igazából azt kell megnézni, hogy a háttérben, ami akkor árrobbanás, tehát amilyen termékkörök akkor árrobbanást okoztak, azok elsősorban például a sertéshús áraknak a robbanása. Ennek a hátterében pedig olyan folyamatok állnak, hogy 2019-ben nagyon jelentős sertéspest is pusztított Kínában, ami miatt a kínai sertéshús állománynak a 50-60%-át le kellett vágni. Emiatt Kína globálisan óriási sertéshús importőrő lépett elő, és mindenhol vásárolták a sertést, mint a cukrot, tehát gyakorlatilag a globális sertéshús árak ugrottak meg jelentős szinten. De például a májusi vagy április hónapban, most én itt előszedtem a KSH statisztikáit historikusan, gyakorlatilag 29%-kal emelkedett a sertéshús ár. Viszont azóta Kínában sikerült feltorlászni a sertéshús tenyésztést, tehát egyrészt ez csökkentette már a kínai importot azóta, másrészt Németországban is kitört a sertéshúspest is, emiatt ázsiai országok letiltották a német sertéshús importot. Ez a sertéshús, a németországi sertéshús benn ragadt az uniós piacokon. Gyakorlatilag dömpingszerűen terítették szét a német tenyésztők a német sertéshúst, és az lenyomta mindenhol a sertéshús árakat, és most már azzal számolunk, tehát most a legutóbbi felmérésben, ugye, mint említettem, áprilisban még 29%-os árnövekedést mutattak a sertéshús árak. Ebből most már januárban már 6,3% mínuszban van, tehát már gyakorlatilag bezuhantak a sertéshús árak. Emiatt persze a sertéshús tenyésztők fogják a fejüket, mert közben a takarmány árak viszont felrobbantak. Amit viszont tartalmaz ez a általad említett élelmiszerárindex is. Tehát gyakorlatilag a kukorica árak 40%-kal nőttek például. Hát nyilván kukoricát keveset fogyasztunk, mint semeg a kukoricát. A kukorica az igazából takarmánynövény. Ez viszont már kongatják a vészharangot a baromfi hústermelők, illetve a tojástermelők, hiszen ugye számukra nagyon fontos kérdés a takarmányár, de hát ugye ez rengeteg más területre is átgyűrűzhet.
Tehát amit mondasz, abból nekem az jön le két dolog. Egyrészt, hogy itt ilyen strukturális kérdések vannak, tehát magának a keresleti kínálatnak, a viszonyoknak a globális változásai, ami ezt elsősorban indokolják. A második, ami talán reménykeltőbb, hogy hát ezek ilyen egyszeri sokkok voltak, nem is biztos, hogy nagy valószínűséggel közük se volt a Covid-hoz, tehát nem a Covid okozta, ami viszont akkor azt jelenti, hogy ez egy egyszeri sok volt, és nem várható további emelkedése az áraknak. Jól olvasom azt, amit mondasz?
Hát a sertéshúsnál az kérdés lesz, hogy ugye egyelőre most Németország, tehát Németországból dömping van a sertéshús tekintetében, tehát a sertéshústán most rövid távon biztos nem lesz emelkedés. Bár én mondjuk ezt kevésbé értek, hiszen vannak mondjuk agrárszakértők, akik ezt jobban látják. A másik problémás termékkör az viszont a liszt ára lesz a közeljövőben, tehát az viszont húzhatja majd fölfele az élelmiszerárakat. Itt azt kell tudni a háttérben, hogy a tavalyi búzatermés ugyan nem volt rossz, tehát a mennyiségben elég sok búzatermet, viszont annyira rossz időpontban jött a aszály, illetve a csapadék. Hát ugye, ha visszaemlékszünk, a tavalyi évben április-május környékén óriási aszály volt. Hát másfél-két hónapon keresztül nem esett eső, pont a tavaszi időszakban, amikor sok eső kéne, hogy essen. Aztán egyszer csak, amilyen persze bal szerencsénket csak zárójelbe jegyzem meg, éppen amikor május végén el lehetett kezdeni nyitni tehát lazítani a első hullámos megszorításokon, illetve lezárásokon, és az emberek már végre kimozdulhattak volna, akkor ugye nyakunkba kaptunk másfél hónapos folyamatos csapadékot, vihart, jégesőt, mentomit, tehát nem is tudtunk elmenni nyaralni júniusban, mert annyira katasztrofális volt az idő, és ez katasztrófa volt a búzatermése is, hiszen azt eredményezte, hogy a búzatermésen belül a élelmiszer, tehát általában az szokott lenni, hogy a búzatermésen belül a viszonylag nagyobb hányada szokott lenni az étkezési búza, amiből ugye készül a liszt, a péksütemények, stb. És kisebb hányada szokott lenni az úgynevezett takarmány minőségű búza, itt viszont megfordult az arány, annyira pocsék minőségű lett a búza, hogy abban nagyon kevés étkezési célra szánt lisztet lehet előállítani, amiatt a malmok fölhajtották a búzárat, Ez viszont magával húzza a liszt árakat is, és ez be fog gyűrűzni előbb-utóbb a kenyérárakba. De ez is egy olyan tényező, aminek semmi köze a Covid-hoz, semmi köze az árfolyamokhoz, annyi köze van, hogy ugye a búzának van egy nemzetközi ára, amit szintén követni kell, és hogyha gyengül a forint, akkor ugye a nemzetközi szinten meghatározott dollárban vagy euróban meghatározott árfolyam az nyilván emelkedik.
Ezt akartam kérdezni,
van némi köze, de azért helyi specialitások is vannak.
Ezt akartam kérdezni így általánosan is, hogy te mekkora részben írod az a forint-euró, vagy a dollár-euró, vagy a dollár-forint árfolyamoknak a változására ezeket az árváltozásokat. Tehát mekkora szerepet játszik, és hogyan? Így, hogy a nemzetközi világtőzsde árak begyűrűznek Magyarországon ezeken az árfolyamokon keresztül?
Hát annyiban ez releváns, hogyha mondjuk egy búzatermelő külföldön jobb árat kap a saját megtermelt búzájáért, akkor inkább külföldön ad el, tehát az itthoni búza fölvásárlóknak is követnie kell ezeket az árakat valamilyen szinten. Persze nyilván nem egy az egyben, tehát ez nem 100%-ban mozdulnak együtt az árak, de a trendek igen. Viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy ugye a forint tavaly március-április környékén gyengült. Hogyha a forint most ezen a szinten marad, akkor a forint gyengülésnek a hatása ki fog futni. Uh-huh. Mi nem is számítunk további forint gyengülésre, mert nem látjuk indokoltnak, hogy a forint tovább gyengüljön.
Tehát, eddig indokoltnak láttátok? Bocsánat, hogyha így fogalmazol, hogy nem látjuk indokoltnak? Tehát az eddigi gyengülés, azt indokoltnak?
Korábban sem láttuk indokoltnak ezt a jelentős forint gyengülést, de ugye tavaly kitört a Covid-pánik, és hát ugye a sérülékenyebb régiós devizákat szintén adták, tehát a forint végül is tavaly, amikor kitört a Covid, akkor együtt gyengült az zlotyival, tehát igazából nem lógtunk ki a trendből. Azt megelőző években persze alul teljesített, tehát az gyengében teljesített a forint, de igazából nem olyan szinten, hogy ez, tehát hogy is mondjam, tehát visszatérve arra, amire mi számítunk, hogy a forint árfolyam ugye tavaly március-áprilisban gyengült, és áprilisban ért el a történelmi mélypontot. Mi nem számítunk arra, hogy újra visszagyengül arra a szintre, tehát hogyha mostani 355 körüli szinten stagnál a forint, akkor előbb-utóbb kifut a forint gyengülésnek a hatása, és ez már nem lesz hatással a későbbiekben az árakra, élelmiszerárakra sem.
Aha, köszönöm.
És akkor még egy fontos tényezőt meg kell említeni, tehát ugye említettük az időjárási tényezőket, amik nagyon fontosak, és most itt képbe lép egy másik terület is, az a gyümölcsáraknak a helyzete. Ugye látható volt, hogy tavalyi évben nagyon-nagyon elszálltak a gyümölcsárak, mégpedig igazából az látszik, hogyha megnézzük a friss hazai és déli gyümölcsáraknak az alakulását, hát már az év elején se volt kicsi az ármozgás, de például júniusban már 40%-os áremelkedés volt a gyümölcsáraknál. Júliusban pedig majdnem 45, sőt, augusztusban 46%-kal drágultak a gyümölcsök.
Ennek ez a háttérben meg a... Gergő, ez brutális.
Brutális, de ennek a háttérében meg az áll, hogy annyira, tehát ugye, ahogy említettem, hogy tavasszal abszolút aszály volt, aztán májusban jöttek a talajmenti fagyok, emiatt elfagytak azok a gyümölcsök, amiknek meg kellett volna teremnie, és például egyes gyümölcsökben, mint a kajszi barack, őszi barack, tehát a különböző barackok, csonthéjas gyümölcsök, illetve megy, cseresznye, ilyen 70-80%-os termény kiesés volt. Tehát olyan mértékben megzuhant a magyarországi gyümölcs termelés, hogy gyakorlatilag ez verte fel az árakat. Itt semmi köze nincs se a Covid-hoz, se a forint árfolyamhoz, ráadásul ugye ezeket a gyümölcsöket nem is mérik nemzetközi szinten, nemzetközi árfolyamokban. Tehát gyakorlatilag az történt, hogy annyira megszűnt a gyümölcskínálat, amiatt a terméskiesés miatt, hogy ez gyakorlatilag árobbanást idézett elő. Ez most már elkezdett csitulni, hiszen ahogy mondtam, hogy ugye a csúcsponton augusztusban 46% növekedés mutattak a gyümölcsárak, de például decemberben már csak 22%-os volt az árnövekedés. Tehát itt is van egy ármérséklődés, ha persze még ez is brutális, sőt, a januári legfrissebb szám az már csak 17%-os drágulást okoz, vagy mutat. Tehát itt is nyilván lesznek bázishatások, amik ugye kiesnek, pláne hogyha idén, adja Isten, hogy jó lesz a gyümölcstermelés, akkor idén akár meredeken bezuhanhatnak a gyümölcsárak tavalyhoz képest. Hát tehát itt főleg időjárási tényezők vannak ennek a háttérben.
Az utolsó kérdésem, aztán nem is tartalak fent tovább, hogy hogy a Covidnak hogy nem volt erre hatása? Tehát ugye azt gondolná az ember, hogy itt mindenfajta termelési láncok, logisztikai láncok megszakadnak, sokkal nehezebb eljutatni terményeket is, meg az agrárszektornak az inputjait is. Hogy lehetséges az, hogy a Covidnak nem volt erre hatása?
Hát itt több dolog van, ugye az élelmiszer szektorban kevésbé volt hatás, ugye azt tudjuk, hogy a járműgyártás a katasztrofális hatása volt, hogy leállt a logisztika, leálltak a beszállítói láncok. Ugye az élelmiszernél nincs ennyire ez így, hiszen a búzát, ugye a búzát azt ugye mi termeljük, sőt mi visszük exportra. Azt tudni kell, hogy, hogy általában a búza kivitel az nem kamionokkal történik, tehát nem közúton történik, hanem inkább vasúton, sőt leginkább vízi úton történik a kivitel, főleg Dunán keresztül. Itt igazából 19-ben volt egy katasztrofális hatás, amikor jelentősen visszaesett a búza exportunk, annak hatására, hogy akkor olyan mértékű, olyan alacsony volt a Duna vízállása, hogy egyszerűen nem lehetett elszállítani a kikötőkből, a Dunamenti kikötőkből hajókra nem lehetett átpakolni a búzát, és akkor át kellett állni vasútra. De ezt a vasúton is rengeteget viszünk, tehát például Olaszországban vasúton keresztül szállítunk rengeteg búzát.
Na jó, de például tejet, amennyire tudom, az például ilyen speciális teherautószerűségekkel szállítunk.
Hát igen, ott viszont kevésbé jellemző az export-import. Hát persze ott is jellemző az export-import, de amit idehaza termelünk, azt idehaza is tudjuk fogyasztani. Tehát azzal nem volt probléma. Tehát ugye itt a határokon álltak le, tehát igen. a határokon állt le a beszállítói lánc, és nem a belföldön. Tehát a belföldi fuvározás az változatlanul működött, ráadásul a tavaszi lezárások, illetve az elrendelt home office, elrendelt távoktatások miatt mindenki otthon maradt, ugye étteremben nem lehetett járni, mindenki oda-haza vásárolta az élelmiszereket, tehát ugye helyettesíteni kellett a menzát, az iskolai menzát, a munkahelyi menzát otthoni étkezéssel, tehát ugye élelmiszerből nyilván többet vásároltunk.
De közben meg Gergő, bocs, azt láttam, hogy a kiskereskedelmi forgalom meg visszaesett érdekes módon.
Kiskereskedelmi forgalom leginkább amiatt, leginkább a ruházati forgalom esett vissza, meg részben a műszaki nálunk, de máshol viszont a műszaki forgalom óriásit ugrott. Tehát itt a kiskereskedelem nagyon vegyesen reagált az egészre. A kiskereskedelemben az élelmiszer kereskedelem az szinte sehol nem állt a világon. Ugye mindenkinek hát ugye élelmiszert kell vásárolni, pláne hogyha nem tudnak házon kívül étkezni, menzán, vagy étteremben, vagy vendéglőben, akkor odahaza kell, tehát otthonra kell megvenni az élelmiszert.
Arra van adatunk, hogy konkrétan az élelmiszer vásárlásai a háztartásoknak nőttek, vagy csökkentek?
Megvan kiskereskedelmi forgalomban, egy szerény növekedés volt. Áprilisban volt egy kis visszaesés a élelmiszervásárlásokban is, de az annak hatása volt, hogy márciusban mindenki bespájzolt. Tehát gyakorlatilag májusban mindenki bevásárolt, gyakorlatilag 2-3-4 hétre előre, tehát ugye akkor voltak a pánikvásárlások, és emiatt áprilisban kevesebbet kellett vásárolni. De gyakorlatilag a kiskereskedelmi forgalmon belül az élelmiszervásárlások többnyire pluszban voltak, tehát többnyire növekedést mutattak, ami jelentősen visszaesett az ruházat, mert home office-ban ugye senki nem vásárol új ruhát. Mm. Tehát a ruházat nagyon visszaesett, a műszaki cikkek meg attól függ, hogy melyik országban vagyunk. Ugye azt lehet tudni, hogy például mostanában le kell állni a egy-két autógyárnak, hiszen chip hiány van. Itt ennek a háttérében az van, hogy mivel az emberek nem tudnak szórakozni járni, moziba járni, meg egyébek, tehát gyakorlatilag otthonra vannak kényszerítve, tehát esti kijárási tilalom van a legtöbb országban. Emiatt óriásira ugrott például a játékkonzol vásárlás. Tehát mindenki úgy vesz a játékkonzolokat, mint a cukrot, hogy akkor otthon játszon. Aztán gyakorlatilag ez felszívta a csipeket, tehát a csippiacot, és a chip hiány miatt kellett leállni a egyes autógyáraknak. Hát remélhetőleg ezt egy pár hónapon belül megoldják, de ez már megint egy másik kérdés, ez messze vezet az élelmiszer szektortól. Tehát a kiskereskedelem nagyon-nagyon vegyesen teljesített. Vannak szektorok, amelyek jól teljesítettek, valahol katasztrofális visszaesés van. A nyertes a kiskereskedelmek egyértelműen a házhozszállítás, tehát az egyértelmű, hogy például az Amazon és a hasonló cégek hatalmasat nyertek rajta. Tehát nagyon vegyes a kiskereskedelem, de vásárolni kell, tehát ilyen nem akarunk halni.
Világos. Jó, hát akkor eljutottunk a chipstől a chipekig. Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésre álltál, és adtál egy fél órát az idődből, hogy ezt a témát átbeszéljük. Nagyon sok mindenkit érdekel ez a kérdés, nyilván nagyon nagy viták övezik azt, és hát természetesen az emberek nagyon rosszul fogadták azt, hogy pont akkor, amikor egyébként is kockázatossá vált a megélhetésük, akkor hatalmasat ugrottak az élelmiszer árak, úgyhogy szerintem az, amit most mondtál, hogy talán-talán ezek már kivezetődnek, és egyszeriek voltak, és nem biztos, hogy folytatódnak, ez talán egy kicsit megnyugtató lesz talán a hallgatók számára. Neked sok sikert kívánok az idei versenyre, majd követni fogjuk, hogy megnyered-e az idei előrejelző versenyeket is, és köszönöm szépen Supán Gergely, Takarék Bank vezető közgazdásza, hogy beszélgettél velem.
Ja, én köszönöm, hogy megkerestél. Csak egy kis apróság, hogy Szuppánnak ejtem a nevemet, tehát nem essen be, mondom, de semmi probléma. Még egy dolgot akartam említeni itt a sertés hús árakkal kapcsolatban, csak még mielőtt itt leszárjuk, hogy ugye ez a tavalyi sertés hús árrobbanás, amiről beszéltünk, ami Kínából ered, aztán utána most éppen Németország lenyomja a sertés hús árakat, az ugye elkezdett begyűrűzni a szalámi, kolbász, sonka, párizsi felvágott meg hasonló árakba, tehát ugye ami sertéshúsból dolgoznak föl, kolbász, szalámi, ezek abból vannak. Ugye azokban is elkezdett begyűrűzni, és például azt láthattuk, hogy például a párizsi felvágott kolbász árak, azok 22%-kal növekedtek április-május környékén, az volt a csúcs. Utána elkezdett szépen csillapodni, és most januárban a növekedés az most már csak 6,6% volt. Tehát ugye itt a feldolgozott húsáratban is ez leköveti szép lassan a sertéshúsáraknak az alakulását is. Tehát ugye ez is azért egy fontos termékcsoport.
Nagyon köszönöm, hogy ezt meg hozzáadtad, és akkor így lehetőségem van még egyszer elbúcsúzni Szuppán Gergelytől. Köszönöm szépen, Gergely.
Én köszönöm, kerestés. Sziasztia. Köszönöm.
Volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!